Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a ma esti meseház házigazdái.
Enikő,
Emőke,
Berni.
Én meg Bajko Melinda vagyok. A ma esti mesét Berni hozta, hallgassuk akkor őt.
A három aranygyűrű. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, a három üveghegyen is túl volt egyszer egy kis király, és annak egy szép fiacskája. Özvegyember volt a király, és a tanácsadó nagyurak addig beszéltek, hogy így meg úgy, asszony nélkül nem lehet a ház, anya nélkül a gyermek, hogy ő bizony feleségül vette az özvegy porosz királynét, akinek szintén volt egy fiacskája. De bezzeg, míg a maga fiát drága szép aranyos gúnyákban járatta, mosdatta, fésültet, cicomázta, a király fiára ügyet sem vetett, csak úgy lógott róla a rongy, piszkos, mocskos volt szegény fiú. Aki látta, annak megesett a szíve rajta. Nem tetszett a királynak ez a dolog. Megkérdezte a királyné, mi az oka, hogy az ő fia olyan rongyos, piszkos, a királyné fia pedig mindig tiszta. Ó, egyetlen uram, mondta a királyné, olyan a fiú természete. Hiába mosdatom, öltöztetem, fésülgetem, mindig belefekszik minden piszokba, s ha páncélból csináltatnék neki ruhát, azt is elszaggatná. Addig-addig beszélt a királyné, hogy a király szíve eltávolodott tulajdon édes fiától, s azt mondta egy napon, hát bizony, ha így van, nem is nevelek én királyt ebből a fiúból. Hadd menjen ki a mezőre, őrizze az aranyszörű juhnyájamat, legalább nem kell drága pénzen pásztort tartanom. Ahogy mondta, úgy is tett. Botot a kezébe, tarisznyát a nyakába, kezére adták a nyáját, s ment a szegény királyfi nagy búval bánattal a mezőre. De a gonosz lelkű királyné száraz penészes kenyérnél egyebet nem tett a tarisznyájába. Még azt a kenyeret is megöntözte ecettel, s a szegény fiú úgy lesoványodott, hogy a csontjai is zörögtek. Így ment ez egy hónapig, kettőig. Akkor aztán a királyfi gondolt egyet, ott hagyta a nyájat, s elindult világgá. Ment, mendegélt, hetetét országon át, estére kelve rengeteg nagy erdőbe ért. Búsult a királyfi, nagyokat sóhajtott. Istenem, Istenem, mi lesz itt velem? Le sem fekhetek, megesznek itt a fenevadak. Amint így sóhajtozott, sajnálkozott, megszólal valaki mögötte. Ne búsulj, királyfi, nem lesz neked itt semmi bántódásod, csak gyere, mász föl erre a fára. Fölnéz a királyfi, s hát ott azon a fán, ahonnan hallotta a beszédet, egy kicsi ház van, s annak az ablakában gyertya világít. Nem sokat gondolkozik, fölmászik a fára, bemegy a kicsi házba, s ott mit gondoltok, kit talált. Az asztal mellett ült egy öreg pap, akinek földig ért a szakálla, s aki egy rettentő nagy könyvből olvasgatott. Köszön a királyfi illendően, a pap fogadja az asztal mellé ülteti, aztán elébe tesz egy nagy könyvet, s mondja neki, olvasd fiam, te is. Olvasott a királyfi, elfelejtette az éjséget is, el a bánatát is. Aztán szépen elszenderedett, elaludt, s reggelig föl sem ébredt. Azt mondja reggel a pap, no, édes fiam, tudom ki vagy, s mi vagy. Ismerem szomorú történetedet, hallgass rám, és nem bánod meg. Menj el a fekete király országába, állj be nála libapásztornak. A fekete király 100 libát ad a kezedre, de azok a libák olyanok, hogy amint kihagyják őket a rétre, ahány annyi felé repül, és nem volt még pásztor, aki össze tudta volna terelni őket. Te se fáraz magadat, hiába, ha nem nesze, adok neked egy sípot, ezt csak fújd meg, mire mind a 100 liba visszarepül, s aztán szépen hazahajthatod őket. Megköszönte a királyfi az öreg pap jó tanácsát, indulni akar, de a pap megállította. Várj csak még egy kicsit, nesze, adok neked még 3 aranygyűrűt. Amikor első este hazahajtod a libákat, közd a legkisebb gyűrűt az ostorod csapójára. Meglátja majd azt a fekete király egyetlen lánya, kéri tőled a gyűrűt, de addig oda ne add, míg meg nem mutatja, miféle jegy van a bal füle mögött. Másnap a középső gyűrűst közd az ostorod csapójára, s ezt csak úgy add oda neki, ha megmutatja, hogy miféle jegy van a jobb füle mögött. Harmadik nap a legnagyobb gyűrűt közd az ostorod csapójára, ezt is kéri majd tőled a király kisasszony, de elébb hadd mutassa meg, hogy miféle jegy van fátyolos homlokán. Még egyszer megköszönte a királyfő az öreg pap nagy jó indulatát, elbúcsúztak egymástól, azzal elindult, és addig ment mendegélt, míg a fekete király városába nem ért. Ott mindjárt fölment a királyhoz, beajánlotta magát szolgálatra. Jókor jöttél, mondta a király, libapásztóra van szükségem. Nálam 3 nap egy esztendő, de jól megjegyezd, ha csak egy híja is lesz a 100 libának, vége az életednek. Ha pedig hűségesen megőrzött itt a kezem, nem disznóláb, nem kívánhatsz olyat, hogy meg ne adjam azt. Míg aznap megkapta a 100 libát, másnap reggel ki is hajtotta a rétre. De az ördög adta libák, éppen csak megszagolták a fület, hús, felrepültek, szörnyű nagy gágokással elszárnyaltak 100-100 felé. Csak menjetek, menjetek, gondolta magában a királyfi, majd visszajöztük estére. Azzal lefeküdt egy fa alá, aludt egész nap, mint a bunda. Este felé fölkelt, megfújta a sípocs, hát csak ugyan mind a 100 liba egy szempillantás alatt ott termett előtte. Akkor a királyfi a legkisebb aranygyűrűt rákötötte az ostor végére, s nagy rittyengetéssel, nagy pattogtatással, hogy csak úgy csengett bele minden, beterelte a libákat a király udvarába. A király kisasszony éppen az ablakban könyökölt, megpillantotta a ragyogó fényes aranygyűrűt, nem tudta elgondolni, hogy s mint lehet egy rongyos libapásztónak olyan szép aranygyűrűje. No, hiszen gondolta magában, csak jól beesteledjék, lemegyek a libaolba, elkérem én azt a gyűrűt. A király már ott várta a libaol előtt, szeme szája tátva maradt, amikor látta a seregnyi libát. Megolvasták, és alig akart elhinni, hogy egy sem hibázik. A király fölmegy a palotába, lefekszik, elalszik. De bezzeg nem aludt el a király kisasszony. Szép csendesen kisurrant a palotából, lement az olba a libapásztorhoz, s mondta neki. Hallod, de te legény, egy szép aranygyűrűt láttam nálad, add nekem, hiszen mit is csinálnál vele? Jó szívvel, felelte a királyfi, de elébb mutasd meg, hogy miféle jegy van a bal füled mögött. Jaj, azt nem mutathatom, mondta a király kisasszony, mert azt az apámon, anyámon s felnevelő dajkámon kívül még senki sem látta. No bizony, ha nem mutatod, nem is adom neked a gyűrűt. A király kisasszonynak nagyon megtetszett a gyűrű, vágyott utána, gondolt egyet, szépen félrehúzta aranyhaját a bal füle mellől, s hát ott egy fényes csillag ragyogott, olyan fényes, hogy a királyfi majd megvakult a ragyogástól. A király kisasszony megkapta a gyűrűt, felszaladt nagy örvendezéssel a palotába. A második nap éppen úgy volt minden, mint az első nap. Este felé a 100 libát szépen hazaterelte, de most az ostor végére a középső gyűrűt kötötte. Már alig várta a király kisasszony, hogy hazajöjjön a pásztor. Látta megint a gyűrűt, talán még szebb, mint a tegnapi, ez is kellett neki. De a királyfi addig oda nem adta, míg meg nem mutatta, hogy miféle jegy van a jobb füle mögött. Mi volt ott, mit gondoltok? Egy gyönyörű szép holtsarló, szebb annál, amelyik az égen világol. Harmadik nap hazafelé a fiú a legnagyobb gyűrűt kötötte az ostor végére, s rittyengetett, pattogtatott, amint végigment az utcán, mindenki csak csodálta a liba pásztort, aki meg tudta őrizni azt a 100 ördöngös libát. A király ott állt a libaol előtt, s majd megkukkadt mérgében, mert ki tudja, hogy most mi lesz a liba pásztor kívánsága. De hiába szavát adta, így be kell tartsa. Na fiam, kérdezte a liba pásztort. Az esztendőt becsületesen kitöltötted, mi a kívánságot? Nincsen nekem egyéb kívánságom, mint hogy van az udvarodban egy vézna csikó, ad nekem azt a szolgálatomért. Nagyot kacagott a király, nem hitt a fülének. Ó, te világbolondja, mondja a király, mi hasznát veszed annak a vézna csikónak? Ott van az istálóban aranyszőrű paripáim, választ inkább azok közül a legszebbet, a szemednek, szívednek leginkább tetszőt, jó szívvel adom akármelyiket. De a királyfi megmakacsolta magát. Neki a vézna csikó kell. Beszélhetett a király, kibeszélhette volna a lelkét is, nem használt semmit, oda kellett, hogy adja a vézna csikót. Fölment a palotába, nagy haraggal a király, nagy későre lefeküdt, elaludt. Akkor meg fölkelt a király kisasszony, kisurrant a palotából, le a libaolba. Círogatta a libapásztor királyfi arcát, hízelgett, hogy adja neki a harmadik aranygyűrűt is. Jó szívem, mondta a királyfi, csak mutasd meg, mi van a fátyolos homlokodon. Mit tehetett mást a király kisasszony, felhúzta szép lassan a fátyolt, mire a szegény királyfi majd megvakult a szertelen ragyogástól. De ezt ugyan ne is csodáljátok, mert egy fényes napkorong ragyogott a király kisasszony homlokán. A királyfi nekiadta a legnagyobb gyűrűt is, aztán jó éjszakát mondtak egymásnak. A király kisasszony visszasúrant a palotába, a királyfi meg ott maradt a libaolban. Reggel, ahogy felébredt, szerzett egy kötőféket, a vézna csikó fejébe húzta, s azt elkezdte vezetni. De a csikó egyet-kettőt lépett, mindjárt össze is rogyott. Nagy keserves kínlódással lábra állította, aztán átkarolta a nyakát, s úgy vezette ki az udvarból, úgy húzta végig az utcán. Este lenni kezdett, mire a város végére kikerültek. Ott aztán megrázkodott a vízna csikó, lett belőle olyan seregésszűrű, s hatlábú tártos paripa, amilyet még a világ nem látott. Na, édes gazdám, mondja a tártos, most ülj fel a hátamra, mondd, hogy vigyelek. Úgy, amint a sebeszél, úgy, amint a madár, vagy úgy, mint a gondolat. Nem bánom én, édes lovam, ha úgy mégy is, mint a gondolat. Azzal csak fölemelkedik a tártos a levegőikbe, s nagyot nyerít, hogy égföld megzendül belé. Retentő nagy fergeteg keregedett utána, s egyszerre csak letoppantott a földre éppen az alá a fa alá, amelyen az öreg pap lakott. A királyfi mindjárt fölmászott a fára, bement a kicsi házba, s köszönti a papot illendőképpen. Na fiam, mondotta az öreg, látom, hogy becsületesen kiszolgáltad az esztendőt. Most ne töltsd itt az időt, hanem menj, nem messze innét van egy forrás, abban szépen mosdjál meg. Nesze, adok egy aranytörülközőt, abban törülközzél meg. Adok egy diót, azt miután megtörülköztél, nyisd ki. Találsz abban egy királyfinak való aranyos gyémántos ruhát, azt vedd magadra, s menj vissza ahhoz a királyhoz, akinél egy esztendős szolgáltál. A király éppen most hirdette ki országvilág előtt, hogy annak adja a leányát, aki kitalálja, hogy miféle jegyek vannak leányának a füle mögött és a fátyolos homlokán. Lesz ott majd királyfi, herceg, gróf, bárom, meg minden egyéb szerzet. Mind szerencsét próbálnak, de hiába. Te csak maradj legutolsónak, tied lesz majd a király kisasszony. Hanem hallgass jól ide, ha majd megtartjátok a lakodalmat, jól vigyázz, hogy a három első éjjel el ne aludjál, mert hogyha elalszol, a tündérek elragadják a feleségedet, mert elárulta, hogy miféle jegyek vannak a füle mögött és a fátyolos homlokán. Megköszöni a királyfi a sok jó tanácsot, elbúcsúzik az öreg paptól. Tártos lován a forráshoz vágtat, ott szépen megmosakodik, az aranytörő közővel megtörülközik, kinyitja a diós, az aranyos gyémántos bunyába felöltözik. De lett is belőle olyan szép legény, hogy keresheted a párját, úgyse találod. Felült a tártos rovára, s hip-hop, bevágtatott a király udvarába. Mit lát szeme, csak hogy éppen befért, mert tele volt ez az udvar. Volt ott annyi királyfi, herceg, gróf, bárom, meg minden egyéb szerzet, mint égen a csillag. De hiszen ha ott voltak, szégyen szemre el is mehettek. Egyik egyet mondott, másik mást mondott, csupa kacagás volt a találgatásuk, de az igazi jegyet egy sem tudta kitalálni. Hanem ekkor köszöntötte a királyt a királyfi, szép sorjában megnevezte, hogy a király kisasszony bal füle mögött van egy ragyogó csillag, a jobb füle mögött egy holdsarló, szebb annál, mely az égen világít, a fátyolos homlokán ragyog egy napkorong, szebb annál, mely az égen ragyog. Eltaláltad, királyfi, mondotta a király. Álom a szavam, neked adom a leányom, s vele fele királyságomat. Megtartják a lakodalmat, volt nagy helyehúja, dínomdánom hordóslag, hordották a bort. 7 nap, s 7 éjjel húzták a cigányok, járták a táncot legények s leányok. Mikor aztán vége volt a lakodalomnak, bement a fiatal pár a szobájába. De a királyfi nem feküdt le, vírasztott a felesége mellett, nehogy elragadják a gonosz tündérek. Hanem ahogy 12-t ütött az óra, valami szellőcske meglegyintette a királyfi arcát, megnehezedett a szempillája, elkezdett bólintgatni, és hiába minden elnyomta az álom. Reggel fölébredt, dörzsölje a szemét, hát híre pora nincs a feleségének. Búsult a királyfi, nem találta a helyét, sírt, mint a kisgyermek. Aztán kiment az istállóba, fölnyergelte a tártos rovát. Gyerünk, édes lovam, a feleségem után. Repült a tártos erdőkön, mezegőn, tengereken állt, egyszerre csak leszállt egy folyóvíznek a partján. Leszáll a királyfi, belehajlik a vízbe, iszik belőle, s látja, hogy a víz középén egy üvegkoporsó úszik lefelé. Beszökik a vízbe, kiviszi a koporsót, ott a folyó partján fölrángatja a födel, és mit látnak szemei. A felesége fekszik a koporsóban, egy hatalmas törrel a szívében. Megfogja a késnyelét, a királyfi kirántja a felesége szívéből, s ím a kés után piros vér kezd folyni. Kapja a királyfi a zsebkendőjét, beköti a sebet, aztán csokogatja, szóligatja a feleségét. Ébredj szívem, ébredj! Majd ím, halljatok csodát, az ajaka, mosolyog, lassan pirulni kezd az arca, fölpattan a szeme, pillája, szépen felült az üvegkoporsóban. Hely, örült a királyfi, leves ágakból csinált egy kis kalibát. Füvet tépett, zöld mohás szedett, abból ágyat vetett. Lefektette a feleségét, ápolta, dajkálta. Elmúlt egy 1-2, meggyógyult a királyné. Akkor azt mondta az urának, édes lelkem, uram, menj el ebbes ebbe a városba, s ott ebbes ebbe a boltba. Ott az ajtó mögött üveg alatt árulnak drága szép fekete posztot, királyi gúnyának valót. Fizesd ki az árának kétszeresét, a boltos sehogy sem akarja majd neked eladni, de én adok neked egy cédulát, azt mutasd meg neki. Akkor aztán eladja a posztot, míg ebédre is meghív, s te menj el. De vigyázz lelkem, drága jó uram, ne aludjál el az ebéd alatt. mert ha lealszol, kereshetsz ismét, míg meg nem találsz engem. Ebéd után aztán hív meg te is őt ebédre ide, ebbe a kalibába. Ne félj, lesz enni innivaló bőven. Bemegy a királyfi a városba, be abba a boltba. Ott elejébe raknak mindenféle posztot, de ő azt mondja, hogy egyik sem kell neki. Adják azt, ami az ajtó mellett van az üveg alatt. Jaj, azt nem lehet, mondotta a boltos. Nem-e? Hát most lehetek, kérdezte a királyfi, és megmutatta a boltosnak a cédulát. Mi volt a cédulán, mi nem, azt én nem láttam. Elég az, hogy a boltos mindjárt két rét hajlott, elővette a posztot, s kimért egy rend gúnyára valót. Noha nem drága is volt ez a posztó, 100 forint volt rőfie, s a királyfi ennek is a dupláját kifizette. Úgy volt, ahogy a fiatal királyné mondotta, a boltos ebédre marasztotta a királyfit, és csak ketten ültek az asztalnál, de volt annyi étes ital az asztalon, amennyit még a királyfi nem látott. De még csak akkor maradt tátva a szája, amikor látta, hogy mennyit is eszik s iszik a boltos. Evett, ivott is keveset a királyfi, de nagyon tartotta magát, nehogy elaludjék. Egyszer csak érzi, hogy elkezd álmosodni, nehezeket pislant. Majd, hogy le nem fordult a székről. De ki nem, azt tudni nem lehetett, mikor éppen el akart aludni, jól megpöckölte az órát. Arra aztán fölkelt az asztaltól, megköszönte az ebédet, meghívta a boltos, hogy jöjjön el ő is hozzá ebédre. Addig vissza sem ment a királyfi, ott megcsinálták a gúnyáját. Azzal felült a paripájára, a boltos is a magáira, s csak hamar megérkeztek a kicsi kalibához. Az ám a kalibához. De nem kaliba volt az már, hanem egy 12 emeletes palota, színaranya födele, ezüst az ajtaja, gyémánt a lépcsője. Fölmennek a palotába, mennek szobáról szobára. Mikor aztán keresztül mentek, vagy 12 szobán, akkor értek az ebédlőbe. Az asztal már meg volt terítve, de csak két személyre. A fiatal királyné nem volt sehol. Étel-ital ott volt az asztalon, amennyi kellett. Ha egy fogást megettek, más került helyébe. Na, evett is a boltos 12 ember helyet. Amint esznek, eddegélnek, egyszerre csak az asztal közepére esik egy karikagyűrű. Ottan egyet-kettőt perdül fordul, azzal hirtelen leányán változik, s ott az asztal közepén elkezd táncolni. Utána leesik egy másik karikagyűrű, az is perdül fordul, leányán változik, s táncol az is. Még szóhoz sem tudnak jutni, megint leesik egy gyűrű, az is perdül fordul, leányán változik, most már táncolt mind a három. Nagy szelet csaptak a szoknyájukkal, s ettől a széltől a királyfi csak lefordult a székről, majd úgy elaludt, mintha álombort ivott volna. Fölébredt másnap a királyfi, dörzsüli a szemét, körülnéz, s hát uram teremtőm megint ott fekszik a kicsin kalibába, híre pora sincs a palotájának, de még a feleségének sem. El kellett, hogy menjen a szegény királyném, mert hát az ura már másodszor is elaludt. Búzsult a szegény királyfi, szörnyen majd felvette a búbánat, nem tudta merre induljon. Gondolta magában, mégiscsak elmegy az öreg paphoz, talán az segít majd rajta most is. Elment a királyfi, megérkezik a fa alá, fölmászik rá, be a kicsi házba, s köszön nagy búsan. Na, édes fiam, mondja az öreg, ugye nem tudta három éjjel egymás után ébren maradni? Volt szép feleség, most nincs, ugye? No, jól van, még egyszer útba igazítalak. A te feleséged tündér országban vagyon. Annak határán két sárkány áll őrt, akik téged nem akarnak beereszteni, de én adok neked egy botocskát, csak szólj annak, az majd megfizeti a vámot. Azután eldobhatod a botodat, elcsaphatod a lovadat, mert úgyis térden kell csúsznod a részhídtól az aranyhídig, hogy a tündéreknek a szíve megessék rajtad. Az aranyhídnál majd látsz egy asszony, de nem elevent, kőből vagyon azt kifaragva. Ezelőtt mondj el egy imát, a többi a te gondod. Elbúcsúzott a királyfi az öreg paptól, megköszönte nagy jó indulatát, aztán felült táltos lováros, meg sem állott, míg Tündérország határáig nem ért. Csak ugyan ott állott két sárkány, s nem akarták beereszteni a királyfit. Na, hiszen a botocska hamar lefizette a vámot, szólott a királyfi neki, üssed, üssed, botocskám, s jól eldöngette a sárkányokat. Azok világgá szaladtak, a királyfi pedig szépen átment a részhídon, ott leszáradt a lovárok, kicsapta a sejemrétre, hadd legelészen, eldobta a botocskáját, aztán letérdes, úgy csúszott az aranyhídig 7 nap 7 éjjel folytonosan. Megérkezik az aranyhídhoz, s hát csak ugyan ott van az a kőből faragott asszony. De mit látnak személy? Szakasztott olyan, mint az ő felesége, ragyogott a napkorong a homlokán. Szépen elmondta az imát, akkor fölállott, tovább akart menni, de abban a szempillantásban csak megragadja a silbak, aki ott állt a kőből faragott asszony mellett, nem szólt semmit, csak vitte a királyfit egyenesen a feleségéhez. De volt öröm, amikor meglátták egymást a királyfi és a felesége. A tündérek sem bántották többet. Élhettek tőlük békességben. Felültek a táltosra, hazarepültek a fiatal királyné hazájába, a király pedig nagy örömében átadta nekik az egész királyságot. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
Ébredj, ébredj, te liget, lepihent már a hideg, kis virágunk szárba szökken, fecskék, gólyák hazatérnek. Ébredj, ébredj, te legény, elsőként ki eljövél, kis virágunk bimbóban vár, ápolt, szerest és imádt. Ébredj, te leány, ment a narcisz gyöngyvirág, láss csodát, te pitty malat, ó, virágunk megmaradt.
Mitől tiltotta a pap a királyfit? Mi volt az, amire figyelmeztette, hogy mit ne csináljon?
Ne aludjon.
Hogy ne aludjon el. Mennyit szoktatok ti aludni?
Sokat.
Az mit jelent?
Amennyit lehet.
Tehát nincs állandó fix idő, hogy ettől eddig alszul, hanem nem, mikor nem. Mennyit?
Igen, olyan, hogy elkorlátoz az is, hogy iskolába kell menni, vagy valahova kell menni, de sokáig tudnék aludni, hogyha nem lenne program.
Vakációba például?
Lefekszek olyan 11 körül, és úgy, hát én 11 körül felkelek.
De 12 órát képes agyarulni egy végtibe.
Igen.
Ti?
Hát olyan 8-9 órát.
Azt általában iskolaidőben is meg tud engedni magadnak, hogy annyit aludj?
Hát van, hogy igen.
Benni?
7-8 óra.
Vakációban is?
Igen.
Nem, annál többet nem tudsz
nem
aludni?
Nem tudok aludni.
Mit gondoltok, hogy mennyi az ideális alvásidő? Egyáltalán van-e ilyen, hogy ideális alvásidő?
Igen, én egyszer megcsináltam egy tesztet, és azt írta, hogy... Hát mi 8-9 órát kéne aludni.
Hát legalább 8-9 órát kell aludni ahhoz, hogy kipihent legyen.
Hát 8 órát.
Ez azért érdekes, mert szerintem ez változhat. Szemétől, kortól, egészségi állapottól, meg nagyon sok mindentől függhet, hogy kinek mennyi az ideális állapot. Most gondoljunk bele egy csecsemőnél.
Egész nap.
Igen. Neki az alvás ideje az ugye a nap jelentős részét felveszi. Az idősebbekről azt szokták megmondani, hogy nekik már kevesebb kell, azért ez nem minden esetben van így, de például amikor betegek vagytok, mondjuk lázas betegek vagytok, akkor milyen az alvás igényetek?
Minél többet?
24-ből 23-hoz.
Akár, igen.
Hát úgy... Például, amikor én beteg vagyok, akkor így ki sem tudok szállni az ágyból, mivel hogy húz vissza, úgymond az egész testemben.
Tehát az egészségügyi helyzetünk, állapotunk és egészségi állapotunk is meghatározza, hogy éppen most mennyit kell aludnunk. De ha egészségesek vagyunk, akkor is ugye különböző életszakaszokban más-más mennyiségben kell aludni. Köszönöm a mesét, köszönöm, hogy itt voltatok, a hallgatóknak meg. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. A jövő héten is jövünk, addig is áldott hetet kívánunk, dicsértessék Jézus Krisztus.
A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette. Hírpercek.
A mikrofonnál Szigler Luizi.